Schnell, ugye? 37. perc.
37. Jó. Ki következik az olvasással? Isi. Isi?
Akkor ez a 37-38-as.
Aha.
És egy kérdés szeretnék előtte, hogy az Y-t azt hogy kell ejteni, amikor...
Élek. Jadjap, jété, napasenti.
Jó, köszönöm. Jadjap, jété, napasenti. Rupo, fahata, pétaszár. Kurak, sajá, kritán, dúsán. Vita, drohé, csápatakam. Kathám, nagy, zsnéjám. Ásma, fi, papár, ásmán, ásmán, nivárti, tum. Kudaksaya karitam dosham tapas yadup hi janadana. Ó janadana, ezek az emberek, akiknek szívét kazsiság tölti el, nem látnak semmi hibát abban, hogy kiírtsák saját családjukat, vagy hogy barátaikkal marakodjanak. Hát miért követnénk el ilyen bűn mi, mert így tudjuk, hogy a család elpusztítása bűnös tett. Magyarázat. Egy satyának nem szabad visszautasítania a párbajt vagy a szerencsejátékot, ha ellenfele kihívja. Elkötelezettsége miatt Arjuna nem tagadhatta meg a harcot, hiszen Duryodhana is társai kihívták őt. Úgy vélte azonban, hogy a másik csapat elvakultságában nem láthatta a kihívás következményeit, míg ő előre sejtette a szerencsétlen véget, és így nemet mondhatott a kihívásra. A kötelesség végrehajtása csak akkor kötelező, ha jó következményekkel jár, másképpen nem. A mellette és az ellene szóló érveket fontolóra végre Arjuna úgy döntött, nem fog harcolni.
Köszönöm. A 39. vers mondja, hogy a dinasztia kipusztulásával az örök családi hagyományok is kivesznek, és az életben maradt családtagok vallástalanul fognak élni. Ez Arjunának a negyedik érve, hogy miért ne harcoljon. Az első volt a részvét, a második a, hogy nem lesz boldog, a harmadik, hogy bűnös visszahatás fogja érni, és a negyedik a családi hagyományok kipusztulása, mert hogyha ez a kurukshetrai csata kezdetét veszi, akkor nagyon sokan meg fognak halni a harcban, és az életben maradt családtagok vallástalanul fognak élni, mert nem fogják őket védni a férfiak és a családfők, és ez nagyon-nagyon rossz lesz a családnak. Tehát, hogy ez Arjunának a negyedik éve, hogy a családi hagyományok kipusztulnak. Megkérjük a Tibit, hogy olvassa nekünk a 40. verset.
Amra, Mahi, Halát, Krishna, Radusvati, Pula, Sriya, Trishudus, Tashu, Vashneya, Jayate, Varna, Sankara. Ó, Krishna, ó, Krishna, Vatamadukka. Amikor a családban a varnástalanság került túlsúlyba, a család nő tagjai beszennyeződnek, ha pedig a nők rossz útra térnek, az nem várt utódokat eredményez. Az emberi társadalomban a béka jólét és a lelki fejlődés alapját a jó népesség jelenti. A varnásrama, a varnás elvei oly módon vannak lefektetve, hogy az állam és az egyes közösségek általános lelki fejlődése érdekében a jó emberek legyenek túlsúlyban. Az ilyen népesség kialakulásának a nők erénye és hűség a feltétel. Ahogyan a gyermekeket nagyon könnyű félrevezetni, a nők is hasonlóan hajlamosak arra, hogy rosszul történnek. Éppen ezért a család idősebb tagjainak a gyermeket és a nőket egyaránt védelmeznie kell. Ha a nőket a vallásos tevékenységek kötik le, nem vetik rá őket házasságtörésre. Chanakya Pandit szerint a nők általában nem túl okosak, és ezért nem is megbízhatóak. A család hagyományos vallási tevékenység gét kell tehát végezniük, és így erényességüknek és adatásoknak köszönhetően egy jó nemzedék megszűrésére van esély, amely képes lesz beilleszkedni a varnasrám rendszerbe. A varnasrám dharma megszűnésével a nő függetlenül fognak cselekedni, és szabadon érkeznek majd a férfiakkal, azaz házasságtörést követnek el, azt kockáztatva, hogy nem várt utódokat teremtenek. A felnőttnek férfiak szintén házasságtörésre buzdítanak a társadalomban, s így nem kíván gyerekek árasztják el az emberi társadalmat, akinek háborúk és járványok lehetnek a következmények.
Köszönöm szépen. Itt ez a vers kihangsúlyozza, hogy ha a családok nem követik a vallásos elveket, akkor a leszármazottaik akkor egyáltalán nem fogják azt követni. Ugye Jayati Varna Sankara nem várt utódok. A védikus kultúrában erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő fogantatásra. A védák írják, hogy a gyermeknek a jelleme vagy természete az úgy az annak alapján alakul, hogy a szülők milyen tudatban vannak a gyermeknemzéskor. Hogyha alkohol vagy kábítószer hatás alatt nemzenek gyermeket, akkor a tudatlanság kötője fog hatni rájuk, hogyha a kéj jellemző, akkor a szenvedély, de hogyha ez egy megtervezett kapcsolat és a vallásos elvek dominálnak, akkor pedig a jóság kötője fog dominálni, és akkor emelkedni fog a család. Tehát, hogy ezért Arjuna nagyon fontosnak tartja, hogy a családi hagyományok megmaradjanak, mert akkor nem fog degradálódni a családi hagyomány és a vallásos elveknek a követése. Jó, ehhez valakinek kérdés. Dani, következő vers.
Narakájaiva, Kulagárana Kurasjacsa, Patanti Pitaró Hiesam, Lupta Pindodaka Kriár. A nem várt hazudik szaporodása kétségtelenül pokol életet teremt a családnak és a családi hagyományok lerombolóinak egyaránt. Az ilyen elkösnően családok ősatyái vízszeresnek, mert többé nem adottak még ételt és vizet. Magyarázat. A gyümölcsöző cselekedetek végzésének szabályai szerint időnként ételt és vizet kell áldozni a család ősatyáinak. Ezt a felállást a Vishnu imádatán keresztül végzik, mert ha valaki Vishnu ételmaradékát fogyasztja, megszabadulhat minden bűnös tett visszahatásától. Előfordul, hogy az ősatyák számtalan bűn visszahatásától szenvednek, és az is megtörténhet, hogy némelyikük még durva anyagi testet sem jut, hanem arra kényszerül, hogy a finom fizikai testben maradjon, mint szellem. Amikor a leszármazottak a prasszáda maradékait ajánlják az ősatyáknak, megszabadíthatják őket a szellemléktől és a többi nyomorúságos helyzettől. Az ősatyák megsegítése ebben a formában családi hagyomány. Az odaadó szolgálat nem végzők számára kötelező az ilyen szertartás, ám az odaadó szolgálatban élőknek nem szükséges ezek elvégzése, mert pusztán az odaadó szolgálatukkal ezer és ezer ősöket menthetik meg minden nyomorúságtól. A Bhagavatam 11. 5. fejezetének 41. versét jelenti. Devarshi Bhutaptam Rinam Pitrinam Nakin Karo Nayam Rnicha Rajam Sarvatmanaya Saranam Saranyam Gatom Ukundam Prihritya Kartam. Aki Mukundának, a felszabadulás adójának lótusztávánál keres menedéket, aki teljes komolysággal hallott be ezen az úton minden más kötelezettségtől lemond, annak nincsen kötelessége a félistenekkel, a bölcsekkel, a közönséges élőlényekkel, a családokkal, az emberiséggel és az ősatyákkal szemben. Az emberi kötelezettségnek tehát automatikus eleget tesz az ember, ha az istenség legfelsőbb személyiségének odaadó szolgálatát végzi.
Köszönöm szépen! Ugye itt azt írja ez a vers, hogy hogyha az utódok letérnek a vallásos élet útjáról, lerombolják a családi hagyományokat, akkor az ilyen családok ősatyái visszaesnek, mert nem áldoznak nekik többi ételt és vizet. Amikor egy családtag elhagyja a testét, a védikus kultúrában a családtagok Vishnu praszádát, vizet, ételt ajánlanak neki. Mert, ugye ahogy mondtam korábban, hogy az élet megy tovább. Az a személy ugyanúgy él, hogyha egy rokonunk elhagyja a testét, ő nem halt meg. Egy szempontból úgy néz ki, hogy meghalt, mert ott van a teste, de ő mint személy él tovább. Csak nem a durva testében, hanem a finom testében, finom fizikai testében. És az éhség, a szomjúság, a fáradtság az nem a durva testben van, hanem a finom testben. És amikor a ősatyáknak ajánlanak ételt, vizet, akkor ő azt megkapja, azt meg tudja enni, meg tudja inni. Nem ezzel a durva testtel, mert amikor viszik Yamarács felé, akkor ő szomjas, éhes, és hogyha leszármazottak, ajánlanak neki ételt, akkor kap enni, hogyha nem ajánlanak neki ételt, akkor nem kap enni. És ezért kötelező az elhunyt család tagjének a számára. Itt írja Srila Prabhupada a magyarázatban, hogy hogyha valaki odadó szolgálatot végez, akkor az odadó szolgálatával automatikusan itt azt írja, az odadó szolgálatot nem végzők számára kötelező az ilyen szertartás, hanem az odadó szolgálatban élőknek nem szükséges ezek elvégzése, mert pusztán odadó szolgálatukkal ezer és ezer ősüket menthetik meg minden nyomorúságtól. Mert a családtagok szintén kapnak a baktának az odadó szolgálatából, mert ők nevelték fel, ők támogatták, az ősöknek a vagyonát öröklik, tehát, hogy mivel hogyha egy családban bakták vannak, akkor mivel ők élnek a családnak a vagyonából, akkor a családi vagyon korábbi birtokosai is részesülnek a baktáknak az odaadó szolgálatából. Krisna úgy látja, hogyha valakinek a fia bakta lett, akkor annak az anyának a gyermeknevelése az odaadó szolgálatnak számít Krisnának a szemében. Mert akkor a eredmény megvan, hogy a bakta a szolgálja az istenség személyiségét. Tehát akkor nem szükségesek ezek a szertartások, úgymond. De itt írja Prabhupád, hogy ha valaki nem végez odaadó szolgálatot, akkor ezek kötelezőek. De sajnos manapság, főleg a nyugati világban egyáltalán nem tudatosak erről az emberek. Nem is tudnak arról, hogy van következő élet. Arról se tudnak, hogy a halál után is van élet. Tehát, hogy teljesen tudatlanok mindenről. Ugye, itt Prabhupád ír a szemlemlétről, hogyha például valaki egy erőszakos cselekmény hatására veszíti el az életét, vagy öngyilkos lesz, akkor egy időt szellemtestbe kell tölteni, és ez nagyon-nagyon kellemetlen, mert ahogy mi érezzük a szomjúságot, az éhséget, mindent, akkor ugyanúgy ők éreznek, csak nincs hozzá testük, amivel ihatnak egy pohár vizet, hogy csillapítják a szomjukat, vagy ehetnek egy tál ételt, hogy ne legyenek éhesek, hanem ott vannak ezek a késztetések, és kínozzák őket. Ezért fontos, hogy valaki tartsa, szabályozóeket kövesse az odaadó szolgálatot, mert akkor mind, az mind saját magának, mind a családtagjának egyaránt jó. Jó, ehhez valakinek kérdése?
Nekem csak annyi hozzáfűzésem van, hogy mi családunkban mindig volt hanuti tor. Hogy azt nem tudom, ez mennyire népszerű, vagy világszerte van, de mindig a temetés után volt ilyen hanuti tor, ahol az egész család összeült, és akkor arról az illetőről beszélgettünk, és akkor ettünk, ittunk, ültünk. Valami hagyománya biztos megmondottam.
Hát ez már nagyon halvány.
Ott nem ajánlják fel az ételt halottitóban, csak...
Hát ott már nem ajánlnak, igen. Mert igazából a lényege annak, hogy Vishnu prasadamot ajánljanak az elhunynak. Vizet, szomjas, mert éhes. És lehet, ugye minden temetéskor mondják, hogy elment az apám, elment az anyám. De a teste ott van. Ki az, aki elment? A lélek ment el. És a lelket viszi a finom test, a finom fizikai test az egyik testből a másikba. És attól függ, hogy milyen testet kap, hogy mi volt a tudata a halál pillanatában. És hogy mi volt a tudata a halál pillanatában, az attól függ, hogy mi volt a tudata az egész élete során. Mert a halál pillanata az olyan, mint a vizsga. És a vizsgán valaki azt tudja elmondani, amit tanult az élete során, nem tud többet. Tehát, hogy amit valaki tanult, az van összesűrítve. Sokszor mondják, hogy amikor valaki elhagyja a testét, akkor lepereg előtte az élete. És akkor lepereg az élete, kiválasztja azt, hogy mihez ragaszkodik a legjobban, és arra fog gondolni a halál a pillanatában. És hogyha egy férfi a feleségére gondol, akkor nő lesz belőle, hogyha egy nő a férjére gondol, akkor férfi lesz belőle. Hogyha kutyájukra gondolnak, mert a ragaszkodás viszi az élőnyt a következő testben, hogy mihez ragaszkodik legjobban. Hogyha a legfelsőbb személyhez ragaszkodik, kizárólag, akkor elmegy a lelki világba. Hogyha van még valamilyen anyagi ragaszkodás, az az anyagi ragaszkodás itt fogja tartani az anyagi világban. És akkor egy újabb anyagi testet kell elfogadnia. És hogyha ezek a ragaszkodások nem illenek egy ember lényhez, akkor nem fog emberi testet kapni. Mert Krisna nagyon kedves, hogyha valaki nem olyan vágyokat táplál, amik illik egy emberi lényhez, akkor nem fog neki emberi testet kapni, mert nem kell. De hogyha valakinek van egy drága számítógépe, de csak arra használja, hogy egy meg egy az kettő, arra nem kell egy számítógép, arra elég egy abakusz, és akkor lehet tologatni a gyöngyöket egyik oldalról a másikra. Hogyha valaki kapott egy emberi létformát, akkor ennek megfelelően kell élni. Az azt jelenti, hogy az emberi élet az önmegvalósításra van, és hogyha valaki ezt elhanyagolja, akkor neki nem jár egy emberi létforma. És van 8.400.000 létforma, sok fajból lehet válogatni, és ezek a fajok mind a vágyak alapján vannak. Milyen vágyai vannak valakinek, az ahhoz van egy test, egyfajta test.
Na, akkor valakinek semmilyen vágya nincs. Szerintem nagyon sok ember olyan oda, hogy éppen mondja, csak halált várja, tehát semmi nem érdekli az életbe, és vágyak nélkül megy el.
Hát olyan, hogy vágyak nélkül olyan nincs, csak mire irányulnak a vágyai. Tehát, hogy a vágyak azok az életnek a jelei, csak hogy azok a vágyak mire irányulnak. Tehát, hogy olyan, hogy valakinek nincs vágya, olyan nincsen. Tehát, hogy valamire irányul az a vágy, mert a vágy az az élet jele. Lehet, hogy valamiből kiábrándult, és nem vágyik abba az irányba, de valamilyen irányba fog vágyni. Tehát, hogy a vágyak azok mindenképpen vannak, csak hogy mire irányulnak azok a vágyak. Ha valakinek nincs vágya az élete, az azt jelenti, hogy megunta ezt az életet, de akar magának egy másfajta életet. És ugye vannak, amikor öregek már várják a halált, mert annyira fájdalmas ebbe a testben élni, de akkor az azt jelenti, hogy fájnak egy egészséges, egy olyan életre, amiben nincs ilyen fájdalom. Ez nem azt jelenti, hogy nincs vágyuk, csak már annyi, olyan sok fájdalommal jár ebbe a testben élni. Tehát ugye a kérdés, hogy a vágyik hova irányulnak. Például, hogyha valakinek a vágyai arra irányulnak, hogy bármit meg akar enni válogatás nélkül, arra vannak létformák. Vagy valaki annyi szexuális életet akar élni, amennyit nem szégyel, arra is vannak létformák, de nem az emberi testben. Például manapság már csinálja, vannak olyan műtétek, hogy idős embereknek, akiknek a nemi potenciája csökken, majmoknak a mérigyeit ültetik be, csak hogy a nemi potenciáik időskorba is megmaradjon. És akkor Krisna nagyon kegyes, hogy nem kellenek ezek a műtétek. Van erre egy létforma. Ugye a majmok társadalmában nincsenek etikai korlátok, hogy valaki mennyit csinálja ezt. Erre van egyfajta létforma, amiben nem probléma. Vagy kábítószerek, emberi test nem bírja olyan jól, nagyon könnyen belehalnak az emberek kábítószerekbe. De van egy olyan faj, kóla, mackó, nagyon bírja a kábítószereket, nem hal bele, egész nap be van műve a különböző eukaliptus meg kokacserjéknek a rágásától, és akkor van egyfajta test. Vagy vannak olyan létformák, nagyon erősek, bizonyos érzékek. Például a ragadozó madaraknak nagyon jó a szemük. Több kilométer magasból egy pici egeret észre tudnak venni. Vagy a halaknak nagyon jó az ízlelésük. Egy cápa például sok kilométerről megérzi a vérnek az ízét, vérnek a szagát, 5-10 kilométerről megérzi. Tehát, hogy nagyon kifinomultak bizonyos érzékek bizonyos fajoknál. És amikor valakinek valamilyen fajta vágyai vannak, arra van egyfajta test, amiből be tudja teljesíteni. De hogyha a vágyait nem megfelelően alkalmazza, nem biztos, hogy az egy emberi test lesz. Tehát, hogy vágyai mindenkinek vannak, csak a kérdés, hogy mire vonatkoznak. Mert valamikor buddhisták is vágynak a nihilre beleolvadni az abszolútba. De az is egyfajta vágy, nirvána, vagy beleolvadni a Brahma Jyotiba, de az is egy vágy. Az is egy vágy, csak egy másfajta vágy. És a bizonyos vágy kategóriákhoz képest úgy néz ki, hogy nincs vágy, mert nincsenek azok a típusú vágyak. De mindenkinek van valami fajta vágy. Jó?
Köszönöm.
Jó, más kérdés? Jó, olvassuk tovább. Ki következik? Ki fejezte be az olvasást? Akkor tulajdonképpen is nem lehet ezzel.
42-es vagy?
42-es.
A családi hagyományok pusztítói, akik így nem kíván gyermekek világbólítét idézik elő, gonosz tetteikkel véget vetnek a közjárás és a családok jólétét szolgáló cselekedeteknek. A Szanátana Dharma vagy Vajnasrama Dharma intézménye által az emberi társadalom négy rendje számára meghatározott feladatok a családok jólétét biztosító tevékenységekkel együtt arra szolgálnak, hogy képessé tegyék az emberi lényt arra, hogy eljusson a végső felszabadulásig. Ezért, amikor a felelőtlen vezetők megtörik a Szanátana Dharma hagyományát, az zavart okoz a társadalomban, aminek eredményeképpen az emberek megfeledkeznek az élet céljáról, Visnúról. Az ilyen vezetőket vakoknak nevezhetjük, akik követőiket a biztos káoszból vezetik.
Tehát, hogy nem szabad elfelejteni az életnek a végső célját, az Istenség legfelsőbb személyiségének az elérését. És itt Srila Prabhupada magyarázatban beszél, hogy felelőtlenek azok a vezetők, akik elfelejtik ezt, és félrevezetik az ő rájuk bízottakat. Sajnos manapság a vezetők ezt egyáltalán nem tudják, hogy hova kéne vezetni a társadalmat. A védák mondják, hogy egy államnak a vezetője megkapja az állampolgárok bűnös tetteinek egyharmadát, és a jámbor tetteinek az egyhatodát. Tehát, hogyha manapság valaki egy államvezető, általában nem jól jár vele. Habár úgy tűnik, hogy nagyon jó fizetése van, nagyon nagy hatalma van, sok mindent megtehet, de nagyon sok millió embernek a bűnös visszahatásait kénytelen elégetni. Nem biztos, hogy ebbe az életébe, hanem a következőbe, de egy pár millió ember esetében, vagy pár tízmillió ember esetében az már nagyon sok tud lenni. Nagyon sok tud lenni. Tehát, hogy nem irigylésre méltó a helyzetük. Mert védikus kultúrában még mindig úgy van, hogy többet kapnak a bűnös visszahatásból, és kevesebbet a jámbor visszahatásból. Ez azt jelenti, hogy úgy kell tanítani az állampolgárokat, hogy több legyen a jámbor visszahatás, és kevesebb a bűnös visszahatás. De Kali Yugában ez nem így van, sajnos a bűnös visszatás az jóval több. És abból többet is kapnak, úgyhogy ez nem egy jó üzlet ebből a szempontból, ha bár nagyon úgy néz ki, harcolnak, hogy ki legyen a miniszterelnök, ki legyen az államfő. Ez nagyon-nagyon nagy felelősség, amivel sajnos nincsenek tisztában. 43. vers. Ó Krisna népek fenntartója, azt hallottam a tanítványi láncolattól, hogy azokra, akik lerombolják a családi hagyományokat, az örök pokol vár. Arjuna nem személyes tapasztalatára hivatkozik, hanem arra, amit a hiteles tekintélyektől hallott. Ezen az úton lehet valódi tudásra szert tenni. Az ember nem remélhet igazi tudást, ha nem kap meg segítséget egy megfelelő szemétől, aki már elsajátította azt. A varnásom intézményben az a szokás, hogy az embernek halál előtt el kell végezni egy folyamatot, ami megtisztítja bűneitől. Ezt nevezzük prajássittának, és annak kell végrehajtani, aki élete során mindig bűnösen cselekedett. Ha nem hagyja végre ezt végre, egészen biztos, hogy pokoli bolygókra kerül, ahol bűnös tetté eredményeképpen nyomorúságos életben lesz része. Prajássitta azt úgy is hívják, hogy jóvátétel, vagy megváltás. Ugye egyfajta prajássitta, amit a keresztény templomokban is alkalmaznak, a gyónás, hogy valaki meggyónja a bűneit. De ennek a gyónásnak akkor van értelme, hogy aki meggyónja a bűneit, nem csinálja azt megint. De hogyha megint azt csinál, vasárnap meggyón a templomba, és hétfőn már ugyanazt csinálja, akkor az csak önbecsapás, akkor az nem ér sokat. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy valaki kövesse a vallásos elveket. És a legjobb prajássitja, hogyha valaki odaadó szolgálatot végez, mert azzal megtisztul a múlt bűnös tetteinek a visszahatásától, de fontos az, hogy nem szabad újra követni el azokat. Mert becsapni akkor csak saját magunkat tudjuk. Dusán, következő vers.
ahol voltam a Harpalban, Kartom Javasita Vajam, Yad Rajya Sukha Lobena, Hantum Sva Jana Orjeta. Ó, jaj, mi különös, a csúlya bűnök elkövetésére készülünk. A királyi gyönyörök élvezetére, mert a saját rokonainkat akarjuk elpusztítani. Magyarázat. Az önző érdekektől vezérelt emberek olyan bűnök elkövetésére is képesek, mint saját fivérük, apjuk vagy anyjuk meggyilkolása. A világ történelmében bőven találunk példát erre. Arjuna, az Úrjánból baktája azonban sohasem feledkezik meg az erkölcsi törvények, ősz vigyáz arra, hogy ne kövessen el ilyen bűnt.
Köszönöm. Mondja a következő versben, hogy inkább halljak meg fegyvertelenül és ellenállás nélkül a csatatéren a felfegyverzett Dhritarashtra fiak kezétől. 46. vers. Sanjay mondja, e szavakkal szólt hát Arjuna a csatatéren, majd íját és nyilát félredobva leült harci szekerén, és szívét elborította a bánat. Tehát, hogy itt Arjuna egy olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja, hogy mit évő legyen. Nagyon kritikus helyzetben van, ott van egy csatatér kellős közepén, és nem tudja, hogy mit csináljon. Nem tudja, hogy mi a jobb. Ugye, mert itt azt mondja, hogy inkább halljak meg fegyvertelenül, de a második fejezetén elején mondja, hogy nem tudom, hogy mi a jobb, hogyha mi győzünk, vagy ha ők győznek le minket. Tehát, hogy Arjuna nem tudja, hogy mit csináljon, ezért a második fejezetben Krishna segítségért fordul, kérdezi Krishnát, hogy mit csináljon. Meghódol Krishna előtt, és kéri a segítségét. És ugyanígy nekünk Arjuna viselkedése nagyon példamutató. Bár Arjuna egy hatalmas nagy harcos, egy nagyon bátor személy, de mégis puha a szíve, és kéri is Krisnának a segítségét, hogy segítsen neki, hogy hogyan oldja meg ezt a problémát. Ugye említettem, hogy mindannyiunknak van egy kurukshetrai csatája, mindannyiunknak vannak nehézségei, és ezért szükséges elfogadni Krisnának, hogy Krisna képviselőnek a segítségét, hogy tudjunk dönteni megfelelően az élet fontos helyzeteiben. És a második fejezet erről fog szólni, hogy Arjuna kéri Krisnát, hogy fogadja a lelki tanítómesterének, és akkor Krisna elkezdi tanítani Arjunát. Ugye az első fejezet arról szól, hogy Arjuna elmondja a kifogásait, hogy miért nem akar harcolni. És a második fejezettől kezdve Krisna elkezdi tanítani Arjunát. És ebből a szempontból mindenki követi a Bhagavad Gita-t. Csak a kérdés, hogy melyik részét követi valakinek. Nagyon sok ember az első fejezet részét követi, hogy sorolják a kifogásokat, hogy miért nem követik Istennek az utasításait, vagy valaki második fejezettől kezdve elkezdi követni Istennek az utasításait. Tehát, hogy a Bhagavad Gita-t mindenki követi, a kérdés, hogy melyik részét. A kifogások részét, ugye Arjuna itt sorolja a kifogásokat, hogy miért nem akarja követni Krisna utasításait, vagy valaki igazából követi azt. Összefoglalva, ugye beszéltünk az elején, hogy mi a célja a Bhagavad Gita-nak, miért tanuljuk mi lesz az eredménye, hogyha tanuljuk a Bhagavad Gita-t, megszabadulunk a félelemtől, és tapasztalunk egy magasabb rendű észt, és tudjuk tapasztalni a lelki energiának a hatását, lelki tapasztalatokban tudunk részesülni, hogyha tanulmányozunk a Bhagavad Gita-t. Aztán beszéltünk egy kicsit a kurukshetrai csata előzményeiről, hogy kerültek oda a csatatérre a harcosok, ki kicsoda, ki miért van ott. És hallottuk az első fejezetben azt, hogy felsorokozott a két hadsereg, ez hogy vonatkozik ránk, és mi fog történni itt a kurukshetrai csatamezőn. Ehhez van esetleg valakinek még kérdése? Minden egyértelmű.
Nem. Ugye most kiderül, hogy Krisna nem mesél a Bhagavad Gita-t Arjunának, de Krisna mindenről jól tud, nem? Jól tudott, tehát tudta, hogy le fog jönni ide a földre, és aztán fogja mesélni a tartsanának. Ugye? Tehát mert mindenről tud.
Még ezt a Bhagavad Gita-t már nagyon sokszor elmesélt a tartsanának.
Mert hogy?
Hát mert ez a Mahabharata az egy olyan, mint egy mozgó színdarab. Tehát ugye ezt most 5000 éve bemutatták ebbe az univerzumba, itt a Földbolygón.
Ezt mindenhol bemutatták?
Ezt már nagyon sokszor bemutatták.
Így összejátszanak őkettem?
Tehát, hogy Arjuna Krisnának az örök társa, és ez a Mahabharata, ez egy igazi színdarab, a szereplő, Duryodhan, Dhritarashtra, és ennek az a célja, ennek a színdarabnak, hogy emelje az embereknek a tudatát, hogy akarjanak kijönni az anyagi létből. Srimad Bhagavatam elsőnek énekben mondja Suta Goszvámi, hogy az Úr Krisna eljön, bemutatja a keftelését, hogy azért, hogy visszahívja azokat, akik a jóság kötében élnek. Tehát amikor valaki hallja Krisnának a szóait a Bhagavad Gita-ból, vagy hallja Krisnának a kefteléseit a Srimad Bhagavatamból, az lehetőséget nyújt neki arra, hogy elkezdjen ragaszkodni Krisnához, és kinyíljon előtte az ajtó, hogy el tudjon jutni a lelki világba. És hogyha valaki követi ezeket az utasításokat, akkor ezt meg tudja kapni. Tehát, hogy Krisna természetesen tudta, ő tette illúzióba Arjunát, hogy el tudja neki mondani a Bhagavad Gita-t, ez egy elrendezés volt, de azért tette, hogy mi pedig tudjuk hallgatni a Bhagavad Gita-t, meg tudjuk hallani. Ezért. És ezt a Mahabharatot már eljátszották egy pár szó. De mivel ez Krisnának a keftelése, tehát, hogy minden alkalommal beleéli magát, ugyanúgy, mint Krisna, amikor olvasok a Krisna könyvet. Ezeket a kefteléseket Krisna nem csak egyszer mutatta be, hogy felemeli a Govardhan hegyet, hogy elpusztítja a démonokat, de a jógamája hatásáján mindig frissnek és újnak érzik mindezeket a kefteléseket, és újra tudják tapasztalni ezt a boldogságot, amit ez jelent.
És még mennyi lehet, amit nem is írtak rá?
Hát nagyon sok. Tehát hogy úgy mondják, hogy Krisnának van egy inkarnációja, Anantadév, akinek sok-sok ezer szája van. És Anantadév folyamatosan az sok ezer szájával, és minden szája egy külön keftelését meséli Krisnának, és sose ér a végére. És mindig különböző kefteléseket mesél. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok keftelés van. Mi csak a kefteléseinek egy részét ismerjük Krisna könyvből, Bhagavatamból, Chaitanya Charitamritából, Bhagavad Gita-ból ismerünk valamennyit. De Krisnának nagyon-nagyon sok keftelése van, ez csak egy része. De hogyha mi ezekre a keftelésekre irányítjuk a figyelmünket, akkor fokozatosan megtisztulunk, megszabadulunk az anyagi kötöttségektől, és vissza tudunk menni a lelki világba. Ez így válaszolt a kérdésedre?
Köszönöm.
Jó, más kérdés?
Tehát a családi életnek egy kicsit a kibontását szeretnénk hallani. Mert erről nem nagyon van itt szó, csak nagyon egy-két olyan rövid utalás van rá, hogy ez mégis mit fed.
Varnásom, dalma. Varnásom az azt jelenti, hogy van a életrendeknek, tehát hogy vannak varnák. Brámanak, satria, vaisyasudra. Brámanák, ők a papok, tanítók, értelmiségiek, satriák, a katonák, vezetők, irányítók, vaisyák, földművesek, akik a tehénvédelemmel, kereskedelemmel foglalkoznak, és a sudrák a egyszerű kétkezi munkások. Ez a tevékenység szerinti beosztás, és az asramok a életrendek szerinti felosztás, hogy valaki tanuló, brahmacsári, első 25 évében aztán megházasodik, és a grihasztasramban van. Amikor felnőttek a gyerekek, akkor belép a vánaprasztha, vagy a visszavonult életrendbe, és utána pedig lemond a világról, szannyászt vesz, de ez általában csak a brámanákra vonatkozik. És ez 8 különböző kategória. És mindenkinek ebből legalább kettőt kell választani, az egyikből is egyet, meg a másikból is egyet. Aztán nekünk van egy természetünk, ami meghatározza, hogy melyik életrend, melyik mi a hivatásbeli kötelességünk, és mi az életrend szerinti kötelességünk. De mindezeknek a asramoknak a célja szamszidír haritósa, nem, hogy elégedetté tenni a legfelsőbb urat. És lehet, hogy valaki brámanak, satria, vaisasudra, a brahmacsári, grihasta, vánaprasta, szannyászi, a célja az kell, hogy legyen, hogy elégedetté tegye az Istenség legfelsőbb személyiségét. És hogyha valaki az életrendbeli kötelességeit abba az irányba teleleli, hogy szolgálja vele az Istenség személyiségét, akkor ezáltal megtisztul. Hogyha valaki tökéletesen végzi a kötelességét, de elhanyagolja szolgálni a legfelsőbb urat, akkor viszont nem tud kikerülni az anyagi fogságból, hanem továbbra is itt fog maradni az anyagi világban.
És honnan tudjuk azt, hogy melyik társadalmi rendbe tartozunk, például a fiúk, tehát hogy katona, vagy mit tudom én, rám, az biztos, hogy ugye, vagy sudra, vagy mit tudom én, többi. Hogy ő melyik csoportba tartozik, vagy melyik rendbe tartozik, ezt szerint honnan tudja az élettől, vagy ki tud ebben neki segíteni esetleg.
Ez általában, sajnos a Kali-jugában ezek nagyon sok keveredés van ebből, mert korábbi korokban ezt nagyon tisztán tartották. Tehát, hogy eleve egy brámana apa, egy brámana, vagy egy brámana fiú, egy brámana lányt vett feleségül, és ezeket a vérvonalakat nagyon tisztán tartották. Sajnos manapság a Kali-jugában nagyon sok keveredés van, de még mindig van, ami egy fő jellemző, hogyha még több összetevős is az egyenlet van, ami van egy fő összetevő, hogy például a természet szerint milyen munkához vonzódik valaki. Hogyha valaki intellektuális, tanító jellegű vagy értelmiségi munkához vonzódik, az egyik. A másik, hogyha valaki jól adminisztrál, jó szervezési, vezetési képességei vannak, és tud embereket irányítani, az a ksatria dharma. Vaisya dharma az, amikor valaki nagyon jól bánik a pénzügyekkel, tehát, hogy nagyon ügyes a kereskedelemben, jó érzéke van, hogy kell a vagyon gyarapítani. És a negyedik, az a sudra, hogyha valaki egyikhez se, akkor tud dolgozni másoknak. Például a brámanák, ők általában mindig függetlenek voltak. Most, hogy a tanárok fizetést kapnak, tehát, hogy brámana, ő soha nem volt valaki másnak a szolgája, tehát, hogy nem szolgált, hanem brámanák függetlenek voltak, ők függtek a Krisnán, és tudta, hogy Krisnán is fent fogja tartani őket. Ksatriák, ők megéltek abból, hogy földbirtokosok voltak, adóztatták az embereket, és megvédték az állampolgárokat. Tehát, hogy attól függ, hogy valaki milyen típusú munkához vonzódik.
Milyen
tulajdonságai vannak? Mert az egyértelmű, én ismerek olyan embereket, aki így látja a világot, hogy lehet valamiből pénzt csinálni. Mert ilyen a gondolkodásmód, és mindenben ezt látja. Vagy ismerek olyan szemét, és aki mindig uralkodni akar mások felett.
Tehát nem a születés határozza, amikor ha én ugye egy gazdag családba születek, mondjuk egy ilyen katona család, vagy akkor én belőlem éppen katona lesz. Nem biztos, hogy a tulajdonságokkal
rendelkezik. Igen, nem biztos, de hogyha valaki egy olyan családba születik, és úgy nevelik, akkor van jó esély rá. De nem 100%. 100%. Tehát ugye a tulajdonságok határozzák meg, nem a születés. Ez azt jelenti, hogyha egy orvos családjába születik meg valaki, akkor jó esélye van orvos lenni, de attól még nem lesz orvos, akkor azt meg kell tanulni, azt a szakmát meg, hogy van-e érzéke hozzá. Tehát, hogy a tulajdonságok határozzák meg. És ez kell egyfajta önismeret, meg lehet segítséget kérni. Hogyha valakinek van lelki tanítómestere, hogy akkor segít, hogy akkor valaki kívülről jobban tudja látni azt, hogy valakinek milyen tulajdonságai vannak. És minden életrendnek vannak tulajdonságai. A 18. fejezetben Krisna felsorol néhányat. 18. fejezet 42-es verse. Elmondja, hogy mik a brámanáknak a tulajdonságai. A brámanák munkáját az alábbi természetükből adódó tulajdonságok jellemzik. Nyugodtság, önfegyelmezés, vezeklés, tisztaság, béketűrés, becsületesség, tudás, bölcsesség és vallásosság. És még a Bhágavata ami írt több dolgot és igazmondás. A brámanáknak nem probléma igazat mondani. Tehát, hogy tudják mondani az igazat, mert nincs semmi érdek mögöttük. Például a kereskedőknek már nem olyan könnyű mondani az igazat, mert amikor el akarnak adni valamit, akkor nekik a fő dolog, hogy pénzhez jussanak, és akkor a igazság az már másodrendű. Hogyha az igazság alá támasztja a pénzszerzést, akkor jó, hogyha nem támasztja alá, akkor már nem olyan jó. Tehát, hogy attól függ, hogy mi a fontos számára. A vajságnak a fontos a pénz, a ksatriáknak fontos a hatalom, az erő, a brahmanáknak fontos a tudás. Tehát, hogy attól függ, hogy valakinek mi a fontos. A sudráknak pedig fontos, hogy tudjanak enni meg, inni meg testi szükségre.
Tehát... És most, hogyha valaki ugye bevon, tehát ő tudja, hova tartozik, hogy ellátja a kötelességét, akkor az Úr szolgálatának ennyire, tehát ő tudja ezzel a dolog szolgálni, és az Úr elfogadja ezt a szolgálatot felé irányulóan? Vagy elég ennyi szolgálat az Úr felé, ha csak a kötelességét végzi?
Tehát, hogy egy hagyományos varnásom társadalomban, hogyha valaki végzi a varnája szerinti kötelességét, és az egész társadalom a legfelsőbb urat szolgálja, akkor jó lehet, de ez nem biztos, hogy egy élet alatt megy végbe. De manapság eleve Kali Yuga van, és szükséges közvetlenül szolgálni az Istenség személyiségét.
Tehát az odaadó szolgálattal.
Az odaadó szolgálattal, igen. Hogy énekeljük Isten nevét, hallunk róla, szolgáljuk őt, emlékezünk rá, próbáljuk.
Imákat,
vagy a tetteink eredményével szolgáljuk Krisztát, ahogy tudunk kapcsolni Krisztához, mert ez egy közvetett folyamat, és főleg most a varnásom rendszer nem működik. Tehát, hogyha kinézünk a világba, az nem a barnásom szabályi szerint van felépítve. Most jelen pillanatban. Jó, más kérdés? Jó, akkor eljutottunk addig, hogy Arjuna elkezd sírni a csatatéren. Lehet, hogy már mi is voltunk olyan helyzetben, hogy sírtunk a csatatéren. És akkor következő fejezetben Krisna elkezdi tanítani Arjunát. Ez az egyik leghosszabb fejezet a Bhagavad Gita-ban. A második leghosszabb, úgyhogy ez kicsit hosszabb lesz. Akkor most meg kéne beszélnünk, hogy mikor lesz a következő találkozó. Majd fogok azért küldeni róla ismertetőt, vagy emlékeztetőt, de meg kéne beszélnünk. Az a kérdésem, hogy 2 hét múlva szombaton, ez február 11-e, hogy az jó-e mindenkinek? Nem tudom.
Nem tudom, hogy
próbál megbeszélni Bhakti Pátraval, hogy
akkor
menjél, amikor pont nincs Bhagavad Gita.
Akkor 11-e.
Tehát, hogy február 11-e, szombat 10 óra. Az jó? Mindenkinek? Jó, akkor beírom Bhagavad Gita. A második fejezet. És akkor folytatjuk, hogy mit mond erre Krisna, hogy Arjuna nem akar harcolni.
És előtte csütörtökön lesz, nem tudom, hogy csinálni?
Aha, igen. Akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Akkor legkésőbb 2 hét múlva találkozunk, és folytatjuk a magamban éppen. Srila Prabhupád ki, Dajáni Tejvizsai Góranga ki, Srila Sáma Szundar ki, Srimad Bhagavad Gita ki, Dajáni Tejvizsai
Góranga
ki. Köszönöm.